hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Részvétel hónapja 2025. 1700 iskolatáska a rászoruló diákoknak a mosolytáska jótékonysági akcióban. Zaj, egészségkárosodás, környezetszennyezés, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát. Még néhány napig lehet indulni az Okos Tányér országos diáktudás próbán. Világra nyíló kapuk. A felzárkózó települések országos futballtornájának döntője. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Részvétel hónapja 2025. 20 éve rendezi meg a Civil Kollégium Alapítvány a részvétel hetét, majd később a részvétel... Ez idő alatt közösségek százai mutatták meg, hogy a demokrácia akkor él, ha az állampolgárok aktívan részt vesznek benne. Egész októberben országszerte különböző események zajlanak a részvételi demokrácia jegyében, amelyek közül a ki kiválogathatja a lakóhelyéhez legközelebb eső, érdeklődési köréhez legjobban passzoló eseményeket. A részvétel hónapja 2025 középpontjában idén a tiszta szavazás áll. 1700 iskolatáska rászoruló diákoknak a mosolytáska jótékonysági akcióban. Ezek iskola kezdéséhez járult hozzá az idén 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák. A mosolytáska idei kampányában összesen 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak. Zaj, egészségkárosodás, környezetszennyezés, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát. A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra szólítja fel a döntéshozókat, hogy ne bővítsék közpénzből sem a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, sem más hazai repteret. A civil szervezetek szerint a repülés iránti kereslet mesterséges fenntartása és a repülőjegyek árának alacsonyán tartása nem szolgálja a társadalom hosszú távú érdekeit. A repülés a vasúthoz képest akár 5-szörös mértékű üvegház kibocsátással jár, teherszállítás esetén ez az arány 43-szoros is lehet. A zajszennyezés sem elhanyagolható, a repülőgépek zajterhelése akár 10 km is érezhető a repülőtérről, ami Budapesten mintegy 1 millió embert érinthet. Még néhány napig lehet indulni az Okostányér országos diák tudás próbán. 6-os és 7-es diákok, figyelem! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége idén is megrendezi országos tanulmányi versenyét, ahol tiétek a főszerep. Három fős csapatokban mérhetitek összetudásotokat az egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról. A tudás alapot az érvényben lévő hazai táplálkozási ajánlás, az Okos Tányér jelenti. Az online fordulót október 22-ig lehet teljesíteni, a döntő pedig november közepén lesz Budapesten. A győztesek több 100 000 forintos sportszerutalvánnyal térhetnek haza, az online fordulóban résztvevő csapatok között pedig osztálykirándulásokat sorsolnak ki. Világra nyíló kapuk. A felzárkózó települések országos futballtornájának döntője. Közel 600 hátrányos helyzetű településről érkező fiatal lépett pályára október 12-én a felcsúti Páncsó arénában. A Fete Kupa, a felzárkózó települések program országos labdarúgó bajnokság lehetőséget és élményt nyújt a rendszeresen edzésekre járó gyerekeknek. Ezeken a településeken a sport nem csupán hobbi, hanem a felzárkózásért végzett szociális munka fontos eszköze. Az U12-es korosztályban Átány, az U14-es és az U16-osban pedig egyaránt Kömlő játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó legnagyobb kupát.
Időjárás.
Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma egy hideg front hatására helyenként futó záporok alakulhatnak ki napos gomoly felhős időben. Élénk, erős lesz a szél, napközben 12-18 fokra számíthatunk, holnap pedig sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. A legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, reggelente többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 10-15 fokot mutathatnak a hőmérők. A híreket Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
Magyar egyetemista Svédországban. Husser József és Szabó Judit Nikoletta hívta fel a tengerbiológusnak tanuló Horváth Pannát, aki a kezdetek, a beilleszkedés élményeit osztja meg a hallgatókkal, és ma a diploma munkájáról fog mesélni. És arról is, hogy vajon érdemes-e a kísérletekbe rengeteg pénzt beleölni.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Ma szerda reggel van, önök remélem, hogy szombaton rendjén hallgatják majd ezt a beszélgetést Horváth Pannával, aki most teljesen véletlenül hazajött Magyarországra egyesküvőre, úgyhogy viszonylag könnyű volt szervezni a dolgot. Szia Panna, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, szombaton is, meg szerdán is. Innen Magyarországról, magyar földről.
Hogy azt ígérted a múltkori adásban, hogy most már jobban be tudsz számolni majd, hogy hol tartasz a diplomamunkáddal. Ez az egyik dolog, amiről beszélnünk kell. A másik, hogy a végén felvetettem én azt a kérdést, hogy miután kiderült, hogy ezek nagyon drága kísérletek, amiket te csinálni fogsz, hogy lesz-e annak annyi hozadéka, hogy érdemes ezt a sok pénzt belepumpálni. És akkor megörültem neki, hogy te is mondtad, hogy ez téged is izgat ez a kérdés. Melyikkel kezdjük?
Az az érdekes, hogy ez a kettő egészen összefügg, mivel az egész mesterszakos képzésem alatt foglalkozott ez a kérdés, és eddig még nem nagyon kaptam rá választ az előző évben, csak járattam rajta magamat, hogy megéri tényleg ezt így toljam tovább, akár csak a saját energiám, a saját időm, és akkor még a pénz befektetése is, hogy ez megéri-e, lesz-e elegendő impaktja, változtat ez bármit a jelenlegi tudományos világban, lesz ennek bármi értékes eredménye. És most, ahogy ugye haladok előre a témámmal, még mindig eléggé kezdeti stádiumban vagyok, és ugye mielőtt elkezdem a mesterszakos munkát, azelőtt az a protokoll, hogy elő kell adnom a kutatási tervemet, és ehhez kell írnom egy viszonylag részletes összefoglalót, ami általában egy oldalt kérnek, viszont ebben a laborban, ahol dolgozok, az a szokás, hogy ezt a lehető legrészletesebben írjuk meg, szóval rengeteget kellett olvasnom, kutatnom, referenciákat gyűjtenem, és összeállítanom így nagyjából egy ilyen 9-10 oldalas összefoglaló lett, amit majd miután visszamentem Magyarországra fogok előadni jövő héten.
Azt mondtad, hogy miután visszatértél Magyarországra, szerintem...
Ja, Svédországra, ja, Magyarországról, igen. Miután Magyarországról hazamentem Svédországba, jövő héten fogom majd előadni, és miközben írtam ezt a kis összefoglalót, ugye szerintem bármilyen fajta, ilyen komolyabb cikknél, mindegy, hogy milyen tudományágon belül íródik, vagy akár csak egy átlagos cikk, ugye az, hogy valakire hivatkozni lehet, az nagyon fontos, és ugye amikor ezt így írtam, és láttam, hogy lassan hosszabb a referencia listám, és hosszabb azoknak az embereknek a listája, akik valamit már kikutattak, valamiben beleölték a pénzt, az időt, az energiát, az lassan hosszabb lett, mint maga az én írományom, és hogy így minden mondatom után bevillantott egy ilyen kis referencia egy zárójelben, és hogy bármikor valamilyen gondolatom volt, akkor meg tudtam tenni azt, hogy felmentem az internetre, és kerestem cikkeket, és egy cikkből még több cikket találtam, és egy másik ember referenciából még több referenciához jutottam, és még újabb ismeretekre tettem szert, alapot találtam az én saját kutatásomhoz, és miközben ezt a referencialistát szerkesztettem, ami szerintem nagyon kevés embernek, de nekem biztosan nem a kedvenc elfoglaltságom, hogy szerkezgessem a kis listákat, és közben gondolkoztam rajta, közben repetitíven másolgattam a referenciákat, kerestem, hogy hova mi illik, hogy tulajdonképpen az egész tudomány egy óriási gépezet, és hogy minden évben ugye vannak olyan kutatók, olyan laborok, akik hihetetlen erejű cikkeket publikálnak, nagyon magas rangú folyóiratokban, amik aztán nagyon gyakran átveszik ezeket a tudásokat mérnökök, biomérnökök, vagy biotechnikusok, akár most egy biológia témakörében, és valami olyan új energiaforrást adnak akár, vagy új perspektívát mutatnak így a világnak, a jövőnknek, ami akár jobb irányba tereli a kilátásainkat, főleg ebben a ilyen mai világban, ahogy tudjuk, hogy mennyire nagy befolyása van most így a klímakutatásnak is, az energia, a megújuló energiaforrásoknak is, de hogy ahhoz, hogy az az ember eljusson odáig, hogy ezt a nagyon befolyásos cikket, ami akár tényleg egy nagy felfedezés, ami más szakterületeken Nobel-díjjal jár, vagy biológiában is ugye vannak nagyon magasrangú díjak, tehát az ilyen végső pontok, végső nagy kutatások, azok azért tudnak eljutni odáig, mert rengeteg ember a világ összes részén ilyen kis apró, kisebb lépcsőket egyenként, hogy ugye fellépünk egy-egy lépcsőn, és összerakjuk a kis pici porszemekből ezt az egész ilyen, nem tudom, nagy homokvárat, vagy így. Itt tényleg az, hogy az én kutatásom így a kérdésre válaszolva önmagában az mekkora hatást gyakorol, mekkora az impaktja. Arra a válaszom az, hogy valójában így szinte semmi eltűnik ebben az egész gépezetben, viszont én is hozzárakok egy kis csavart, vagy egy kis fogaskereket, ami lehet, hogy messziről nézve annyira nem nagy hangvételű, nem nagy hozadékú, nem fogunk belőle új bioreaktorokat gyártani, viszont ha sok ilyen kis kicsi cikk, kicsi kutatás, kicsi apró információt így összerakunk, akkor végül eljuthatunk odáig, hogy lesz egy olyan ember, akinek ugye hát itt több az erőforrása, magasabb a képzettsége, sokkal jobban ért a témájához, és van pont egy olyan ötlete, ami aztán tényleg hosszú távon is és jobb irányba vezetheti mindig a világunkat, a társadalmunkat, így az, ahogyan ebben a modern világban működünk, főleg így energiaforrások terén az én kutatásom, szerintem az egy elég érdekes ilyen hozadék, hogy amivel én foglalkozok, az hosszú távon, nagy léptékben beintegrálható a mezőgazdaságba, ami ugye enni mindig szükséges, az mindig fontos, illetve az energiatermelés, mert ugye mostanában kutatják ezeket a bioreaktorokat, amik ugye, a levegő tisztaságát is ugye segítik, hogy tisztítsuk a jelenleg eléggé szennyezett levegőnket. Úgyhogy valószínűleg nem én leszek az, aki ezt az utolsó vonást megteszi, viszont én is hozzárakok egy ilyen kis apró ecsetvonást a nagy képhez. És ezért mondom azt, hogy szerintem megéri, mert én ezt fogom csinálni, tehát valahogyan nekem validálnom kell magamnak, és én úgy érzem, hogy ez engem mindig is érdekelt, és bármennyire lehet, hogy az én cikkeimnek eleinte, vagy akár még soha, tehát hogy végül soha az életben nem lesz nagy befolyása, viszont én is leszek egy referencia, aki pont jól jön egy olyan kutatónak, aki mondjuk az én egyik eredményemre tud alapozni egy olyan kísérletet, amit végül, ha megvalósít és sikeres, akkor tehetünk egy nagyobb előrelépést. Szóval itt az együttműködésnek, igen?
Csak azt szeretném kérdezni, hogy amikor mi vén emberek a te korodban tanultuk a kutatást, akkor azt mondták, hogy kell lenni minden kutatást az egy hipotézisnek. Egy olyan cél, egy olyan elgondolásnak, hogy na ennek kellene kijönni belőle. Ez ma is így van?
Igen, ma is még mindig hipotézist teszteléssel kutatunk, és ugye nekem is most 3 hipotézisem van, tehát mindig fel kell tennünk egy kérdést, ahhoz hozzá kell rendelnünk egy hipotézist, és minden egyes hipotézist és kérdést, azt meg kell indokolnunk egy már kikutatott téma alapján, tehát hogy egy hasonló téma, vagy akár ugye utána olvasunk, hogy éppen jelenleg hol tart a tudomány, és az alapján nekünk meg kell azt indokolni, hogy mi ezt milyen alapon tehetjük fel ezt a kérdést, és hogy ennek hol van jelentősége, és milyen kis hiányosságot tölt be így a jelenlegi tudományos álláspontban. És lehet, hogy ez csak egy mondat egy teljes könyvnyi hiányzó tudásból, de én ezt az egy mondatot hozzá tudom rakni a hipotézisem megválaszolásával. És így lépésről lépésre tudjuk előrevinni azt a tudományt, amiben mindannyian dolgozunk, és lehet nem is ismerjük egymást. Úgyhogy szerintem ez a szép a dologban, és ezért megéri. Mert egy ember nem tud mindent kikutatni, viszont a sok kis labor, sok kis ember különböző ötletekkel kutatásokat kezdeményez és kivitelez, akkor így sokan összeadva a tudást, szerintem nagy lépéseket tudunk elérni a fejlődésben. Úgyhogy ezért szerintem megéri. Minden egyes kis hipotézissel egyel közelebb kerülünk ahhoz, hogy valami nagyot elérjünk.
Most tulajdonképpen ez a válaszod a második kérdésre? Hogy
igen, hogy megéri. Hogy szerintem ezek a kis lépések, ezek mind megérik, mert egyenként nincsen nagy hatása, nem gyakorol nagy hatást a nagy tudományos álláspontra, viszont ha összeadjuk a sok kicsi kutatást, akár csak egy mesterszakos kutatást, majd egy PhD-t, majd a folyamatos kutatásokat, szerintem ez megéri.
Az a pénz. Érdekes, hogy hallgattam a podcastját egy evolúció kutatónak, aki azt állította, hogy ha megnézzük a világ tudományos termelését mondjuk ebben az évben, hogy annak a fele az még olvasásra se kerül. Tehát, hogy sokkal többet kell kutatni ahhoz, hogy legyen valami eredménye. Mert hogy ugye a kutatások nagy része, vagy bizonyos hányada, az kudarccal végződik, nem sikerült. Valószínű, hogy a szinte minden ilyennel az első lépések nem sikerülnek. Most hirtelen eszembe juttak a Wright testvérek a repülőgéppel, hogy valószínű, hogy sokszor fenékre estek a kísérletek során, szó szerint akár, mire egy használható repülőgépet sikerült csinálniuk. Szóval ez most is így van, gondolom.
Igen, viszont főleg ahogy mondjuk az evolúció kutatást említetted, az ilyen egyet fölötti biológiai szakágaknál kifejezetten gyakori az, hogy nincs eredmény, vagy negatív az eredmény, tehát hogy egyszerűen ez, amit mondtál, ez a kudarc. Viszont nagyon sokan, és szerintem okosan teszik, a negatív eredményt, a kudarcos eredményt is eredménynek kezelik, mivel azzal megtudtuk, hogy ez az irányzat, ez a megközelítés, ez nem jó, ez nem működik. Vagy rájönnek, hogy mit rontottak el, és újra próbálják. És hogy az emberi években nézve, tehát egy emberi élet viszonylatában nézve, ezek tényleg nagy kudarcok, és szinte idő és pénzpazarlásnak tűnik, viszont szerintem a tudományban az nagyon szép, hogy túléli az embert, tehát hogy ez generációra generációra adjuk át így a több ezer éves tudást, és apró, pici, újabb eredményeket rakunk hozzá, és akár ez én életemben elért eredmények, vagy az én életemben publikált cikkeim nem lesznek nagyon nagy hatással így a világ mozgására, de akár kicsi segítséget nyújthat azoknak, akik majd elérnek valamit, vagy majd a jövőben, már miután én nem leszek itt, vagy már generációk után még lehet, hogy hasznos lesz valakinek, valaki elolvassa. Vagy egyébként ugyanúgy, ahogy most lehet, hogy ez a szakdolgozatom, ez kudarcos lesz, hogy nem fog sikerülni. Majd tudom, hogy akár ha ezt PhD-ra tovább viszem, akkor hol lehet kicsit újra gondolni a témákat. És minden egyes kudarc az is egy eredmény, mert az is megmutatja azt, hogy merre ne menjünk, mert hát végtelen irányba tudunk menni egy adott témát, egyetlen egy témából is van végtelen kérdés, végtelen irányzat, végtelen megközelítés, és szép lassan így elérjük majd azokat az utakat, amik tényleg előre fognak vinni. Lehet, hogy az lesz egy hosszabbik út, vagy lehet, hogy senki nem gondolt rá még eddig, mert hogy macerás, de végül lehet, hogy az lesz pont az a megközelítés, ami aztán olyan eredményt hoz, ami a jövőben valamilyen hatást fog gyakorolni ránk. Úgyhogy így alapvetően igen, a kudarc az része a tudománynak. Tehát, hogy aki nem szeretne csalódás, nem szeretne csalódni, az tényleg csak maradjon otthon, és örüljön annak, hogy nem éri semmilyen kudarc. De hogyha tényleg az ember valamit szeretne elérni az életében, akkor muszáj csalódni, muszáj kudarcosnak lenni, mert úgy tanul az ember, úgy tanul mindenki, és a tudomány mint egy nagy gépezet tanul minden egyes kis hibából, amit egyes kutatók elvétenek. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos.
Van egy kedves barátom, akinek az a szólása, hogy a kerékpározás megtanulásának az elesés, az nem a kudarca, hanem a módja.
Igen, és ez ezzel egyetértek.
Ez nagyon igaz, de ennek a megéri-e, ennek van egy másik értelmezése ennek a kérdésnek, hogy az a fejlődés, ami mondjuk a 20. században végigment, az soha nem volt a világban előtte ilyen horderejű és ilyen mértékű fejlődés, de hogy jó ez nekünk? Tehát ugye most vegyük az autót, kitalálták, ment, és most már annyi van belőle, hogy egyszerűen a föld létét veszélyezteti az a rengeteg kibocsátás. Most nem beszélek még a tankerekről, vagy a nagy hajókról és a repülőgépekről, tehát hogy kitaláltunk olyan dolgokat, amit ha túlzásba viszünk, akkor az ellenünk fordul. Mert ebből a szemszögből is lehet nézni ezt a megéri-e kérdést.
Igen, alapvetően ez egy olyan kérdés, ami szinte egyidős a tudománnyal és az emberiséggel. Mert a tudomány az eszközt ad minden egyes korban. Tehát amikor így a kvázi ősemberek először pattintottak követ és csináltak dárdákat, akkor az tudomány volt, mert megtanulták, hogy ezt így kell csinálni. És ezzel tudtak vadászni és élelmet szerezni maguknak, ez egy eszköz, viszont utána nem csak élelem szerzésre használták, hanem arra, hogy egymással háborúzzanak. Ugyanígy a tűz, megtanulták, hogyan szelidítsék meg a tüzet, és ma meg bombákat, meg lőfegyvereket gyártunk belőle. Tehát ez mindig egy olyan eszköz, akár csak hogyha az atomenergiára, atombombára, rengeteg ilyen minden egyes tudományos felfedezés az egy eszköz, amit ahogy a történelmet megnézzük, használtunk jóra is, meg mindig sikerült rosszra is használnunk, és mindig sikerült túlzásba is vinnünk a használatukat. Tehát most, ha hirtelen azt mondanák ma, hogy akkor állítsunk le minden kutatást, hogy adjunk új eszközöket az emberiségnek, az eddig felhalmozott eszközökkel így valószínűleg pillanatok alatt tönkretennénk az egész környezetünket, az egész bolygót, és így is afelé haladunk, hogy a túlzásokkal, mert nem tudunk mértéket tartani, veszélyeztetjük azt, ahol élünk, tehát veszélyeztetjük a saját fennmaradásunkat, a saját életkörülményeinket, és éppen ezért azt mondom, hogy ebből a szempontból is megéri új utakat találni, mert lehet, hogy olyan megoldásokat fogunk a tudománnyal találni megint, ami akár kárpotolhat azokért a túlzásokért, amiket már elkövettünk. És egy nap reméljük, hogy az emberiség tanulni fog abból, hogy a mérték az érték. És mint Svédországban élek, itt az egyik legkedvesebb szavam, ami mindent és semmit is jelent egyszerre, a lágom, ami a középút, a nem túl sok, nem túl kicsi, ami egy nagyon személyes szó, és mégis egy egész társadalmat hajt előre Svédországban, hogy üljünk meg azon a lovon, ne legyünk egyik oldalán se, hanem ne vigyük túlzásba, de ne legyünk túl kevesek se. És ez a lágom szerintem egy olyan szó, ami leírja azt, hogy hogy lehet így medrében tartani a tudományos fejlődést, tehát hogy értékeljük azokat az eszközöket, amiket ad nekünk a tudomány, de ne használjuk túl, és ne is nézzünk, vagy ne is tartsunk boszorkányüldözést a tudományos emberek ellen, úgyhogy szerintem ilyen szempontból is meg kéne, hogy érje.
Mondd, ez a középút, ez a szó, amit mondtál, ennek a megvalósulását is látod ott Svédországban?
Igen, alapvetően látom.
Hogy ezt komolyan gondolják, tehát hogy nem csak egy szlogen.
Ez alapvetően szerintem nem akarok nagyon nagy hülyeséget mondani, de szinte az egész kultúrájuk a lágom köré épült. Tehát, hogy ez szinte egy iratlan törvény, vagy iratlan szabály. És nem csak Svédországban egyébként, hanem nagyon sok északi országban is, de hogy én ezt Svédországban látom a mindennapokban. Akár csak az öltözködés, hogyha megnézi, hogy bárki, hogy milyen trendek vannak Svédországban, a kiegyensúlyozottság az, hogy még ha az ember tényleg gazdag is, inkább minőséget vegyen ruhából, és egy ilyen minimalista, de nem túl egyszerű, hanem ilyen középút, a lágom öltözködés, uh-huh. Ételeknél, a lágom fűszerezés, vagy akár egy bármilyen interakcióban a lágom hangvétel, a tónus, tehát hogy így van, egy ilyen nagyon próbálnak minden téren így a középútra törekedni, hogy az ember csak elmegy egy IKEA-ba egyszer, ez érdekes tanulmány szerintem, és megnézi így a formákat, a színeket, az anyagokat, az árakat is, tehát hogy egy jó minőségű, de ilyen nem túl jó, hanem így ez egy ilyen felhasználható minőségű, viszonylag ilyen barátságos színkészletből válogatnak a dizájnerek, egy középárkategóriás bútorokat, meg dekorációkat árulnak, és tényleg így, ha az ember elgondolkozik egy IKEA-s bútor előtt, vagy egy IKEA-s váza előtt, hogy ez nagyon túl sok, vagy túl kevés, akkor szerintem a legtöbb ember, mire ez megint csak más minden egyes embernél, hogy mi a középút, de szerintem bárki elgondolkozik adott termékek előtt, akkor így azt tudja levonni, hogy hát igen, ez úgy pont középen van, nem túl sok, lehet, hogy nem túl jó, nem túl fényes, nem túl csillogós, de azért nem is olyan snassz, hanem úgy ott van középen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog is Svédországban.
Panna, el kell köszönjünk.
Rendben.
Pont a 20-21 perce.
Pont középen.
Ezt a végszót, igen. Hát jó utat hazafelé, most már ez ilyen furcsa, hogy azt mondom neked, hogy hazafelé, de most ott van az otthonod. Tehát ez, ugye el is gondolkodtam, amikor te mondtad, hogy amikor visszatérsz, majd